Így akarom.
Én köszönöm a lehetőséget.
Song that's on the mountain high. Have you seen my love? Her voice is at heaven's delight, bright as the stars above. Hear her sing in the wind, near the soaring kites. Hear her sing in the wind, long into the night. Waters of the riverbed, tell me where'd she go? I could hear her mournful weep under the old willow. I'd be there, still her cry, save her face from the tears. I'd be there, still her cry, keep her from her grief. But the waters are bleeding, they turn red tonight. Oak tree at the forest cross, how did she go astray? Since she knows every stone and rock and shadow by the name. Down where the light so dim, guide her on the way. Down where the light so dim, don't let her fade away. But the oak tree cut down, leaves fall on the ground. By the wide meadow, promised to guide her home. I saw her dancing so mellow, but now I'm left alone. One day she will be mine, as the bluebells bloom. One day she will be mine, deep into the gloom. But the flowers are fading, blossoms on the ground, the song. Birds don't sing, no songs in the night. The waters are bleeding, they turn red tonight. The oak tree cut down, leaves fall on the ground. Flowers are fading, hear her sing in the wind. Still her cry, down where the light so dim. One day she will be.
Száztizenhét perc.
Közös jövőnk minimuma 20 pont egy zöldebb, igazságosabb Magyarországért. Ezzel a felütéssel olvastunk egy érdekes összefoglalót, amely, ha jól látjuk, akkor egy petíció aláírásgyűjtés is. A Fridays for Future, a Karácsony Gábor kör, illetve a Zöld Fordulat közös kezdeményezéséről van szó. Őri Ádám van itt velünk a vonalban a Zöld Fordulattól. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból, és Péter Hiferi kollégám is itt van, ketten fogunk kérdezni.
És én mindjárt szervusz.
Sziasztok!
Mindjárt meg is ragadnám, hogy egy pár mondatban nem mindenki ismeri ezeket a szervezeteket, akik az alapítók, pedig nagyon súlyos szervezetek. Mondanál ezekről egy pár mondatot?
Persze, hát szerintem egyébként a Fridays for Future a legismertebb. Ez a Greta Thunberg által létrehozott ilyen nemzetközi mozgalom, ami még anno a Covid előtt indult, és fiatalok alapították, akik péntekenként nem mentek iskolába, hanem sztrájkoltak azért, hogy legyen valami élhető jövőnk.
És a Civil Rádióban rendszeresen műsort is készítettek azokban az időkben, azért is nagyon a szívünkhöz nőttek, igen.
A Karácsony Gábor kör eredetileg a Lányi Andrásék köre alapította, ökopolitikával foglalkozik, vitákat és mindenféle programokat csinálnak. Egyébként a felforgatókönyv, amiről lehet, hogy hallottak a hallgatók, is hozzájuk köthető. és mi vagyunk a harmadik szervezet, talán a legkevésbé ismert, mert mi csak egy fél éve létezünk, a Zöld Forduló, ami tulajdonképpen egy nagyon kis civil szervezet, de a hazai zöld mozgalom megerősítését és megreformálását tűzte ki ilyen kicsit ambiciózus célként.
Nagyon sok szakmai anyag születik, szerencsére a fenntarthatóságról, a zöldítés fontosságáról, a társadalmi világunk minden szektorában. Miért fontos a ti anyagotok? Mi az, amit kiemelnél, hogy ez egy újszerű, mi az újszerűsége mondjuk ennek az összefogásnak?
Mármint az anyagtartalmát illetően, igen, vagy az együttműködésünk?
Inkább most az anyagra kanyarodjunk rá.
Hát tulajdonképpen mi azt szerettük volna, hogyha egy-két témában a képviselőjelöltek valami konkrét vállalást tennének, bizonyos szempontból nagyon előremutató vállalásokat illetően. Tehát például mondjuk a fenntarthatósági csúcsminisztérium, az valami olyasmi, ami nem azért lenyűgöző, mert az Orbáni egyáltalán nincs környezetvédelem állapotához képest.
Hát egy csúcsminisztériumban van most is, ha azt teszem, egy kicsit, kicsit iróniával, Ádám, most is egy csúcsminisztériumban van a környezetvédelem.
Igen, igen, de az kétségtelen. Sőt, több minisztériumban van szétosztva, és senkinek nincsenek értelmezhető hatáskörei és feladatkörei. Ennek megfelelően nem is létezik a Magyarország tulajdonképpen értelmezhető környezetvédelem állami szinten. Itt ennek az lenne a célja, hogy a fenntarthatóság jegyében vannak alá kapcsolva olyan alterületek, amik igazából nem értelmezhetőek, nem fenntarthatósági szempontból, mint egyébként a mezőgazdaság vagy az iparfejlesztés, amik tipikusan gyakorlatilag konfrontálódnak a környezetvédelmi tárcával, és hogyha itt a környezetvédelem égisze alatt vannak ezek, akkor ideális esetben ennek megfelelően születnek itt is döntések.
Akkor igazából ez egy ilyen perspektív vagy paradigmaváltás lehetne, hogy ne egy-egy fejlesztési területnek, mondjuk akár az iparnak, az energiaellátásnak, a lakhatásnak a környezet és fenntarthatósági dimenzióit vizsgáljuk, hanem vizsgáljuk a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet, és akkor minden ebben a keretben fog értelmet nyerni.
Igen, hát valójában az a helyzet, hogy az éghajlat és ökológiai katasztrófa olyan súlyos, hogy az nem értelmezhető, hogy van egy külön terület, ami ennek a kezeléssel foglalkozik, és vannak alterületek, amik, vagy vannak más területek, amik mással foglalkoznak, hanem mindent ezen a szemüvegen keresztül kellene nézni, hogy ebből a szempontból hogyan lehet alakítani azt az adott területet.
Vannak-e esetleg olyan sarokpontjai ennek az anyagnak, amit mindenképpen érdemes lenne kiemelni, amit mindenképpen fontosnak tartanál? Olvastuk, hogy a demokrácia és a részvétel egy fontos eleme ennek az anyagnak, környezet és fenntarthatóság, gazdaság és társadalmi igazságosság. Nagyon tág kategóriáknak tűnnek ezek így, és nagyon jó értelmezést is nyerhetnek természetesen. De mi az, ami ebből a ti programotokban rendkívül fontos?
Igen, hát ez a három dolog, amit mondtál, ezek ilyen főcímek, aminken belül vannak a konkrét pontok. És igazából például arra nagyon figyeltünk, hogy legyenek olyan pontok is benne, amik nem echte zöld vagy fenntarthatósági pontok, hanem igazából társadalmi igazságossághoz is kötődnek. Tehát, hogy az, hogy önmagában zöldebb irányba mozdulunk el, az nagyon pozitív, de történhet brutálisan igazságtalan módon is. Tehát azt gondoljuk például, hogy, olyan több kulcsos adórendszerre van szükség, ahol azok a személyek és szereplők, akiknek nagyobb ökológiai lábnyoma van, azok ennek megfelelő mértékű adót fizetnek. Ez ma Magyarországon valamiért megdöbbentően népszerűtlen gondolat a vezető politikai szereplők körében, de hogy igen, egy progresszív adórendszer elengedhetetlen ahhoz, hogy igazságos zöld átmenetet tudjunk végrehajtani.
Az egyes embereknek milyen lehetőségei vannak, mert ezek a globális kérdések annyira szélesek, nem a jelentőségét akarom ennek elfűrészelni, hanem hogy hirtelen az ember nem tudja, hogy hova forduljon. Egyáltalán mi a tip, ugye egy petícióba fordul, azt hiszem, hogy azt említette Dávid itt az elején, hogy mit tehet az egyes ember, és mit tehetnek a közösségek. A jelenlegi stádiumban mondtad, hogy úgy volt, hogy talán ez a, nem ezekkel a szavakkal mondtad, de azt vettem ki, mint hogyha talán már az országgyűlési képviselőválasztásra jelent volna meg, de ahhoz lehet, hogy egy kicsit most késő van már, mert most már inkább egymással vannak elfoglalva, mint tartalmi dolgokkal. De mégis mit lehet tenni ebben a helyzetben?
Kicsit egyébként valóban azért ahhoz kapcsolódik, tehát hogy az, az volt itt a célunk, hogy egyrészt az emberek egyénileg is aláírhatják, valójában ilyen petíciószerűen, másrészt szervezetek is csatlakozhatnak, harmadrészt pedig képviselők is, tehát képviselőjelöltek. Uh-huh. És ezt hangsúlyoztuk is a sajtónyilatkozatban is, meg nyilván majd lesz ehhez kapcsolódó kampány, hogy küldjék el az egyéni képviselőjelöltjeiknek, akiket ők szimpatikusnak találnak, és kérjék meg, hogy csatlakozzon ehhez, akár mondja el, hogy melyik pontok vállalhatóak számára, melyik pontok nem, hogy legyenek konkrét képviselői vállalások ezzel a kapcsolatban, amik aztán számon kérhetőek. Nem biztos, hogy minden képviselőjelöltnek minden pont 100%-ban vállalható, de hogyha vállal 5-öt, és ezt nyilvánosan közzéteszi, akkor az már egy olyan vállalás, ami szimpatikusra teheti őt a választók körében, hogy ténylegesen van zöld és fenntarthatósági elköteleződése.
Ez, amiről most beszéltél, és egyébként az egész anyag is elég nagy hangsúlyt fektet a társadalmi részvételre, azaz arra, hogy hogyan lehetne közösen kitalálni, vagy még uh-huh. több mindent hozzátenni ezekhez a javaslatokhoz. Hogy látjátok ezt, mennyire fontos a részvételiség egy-egy ilyen megvalósulásnál, vagy számotokra mennyire fontos ez?
Hát az, ha arra gondolsz, akkor az abszolút nagyon fontos, hogy ugye említettétek is, hogy van egy ilyen pont, hogy sokkal inkább részvételi módon kellene működni a magyar demokratikus berendezkedésnek, és ez eszenciális igazából, hogy az emberek értsék, hogy mondjuk egy épületenergetikai korszerűsítés az miért a valódi rezsicsökkentés szemben azzal, ami most van, és hogy az emberek ebben részt vegyenek. Tehát tulajdonképpen ugye ma Magyarországon, mint azt mondtam, gyakorlatilag nincsen értelmezhető állami szintű környezetvédelem. Hogyha visszajönnek azok a korábbi, mondjuk a környezetvédelmi minisztérium újra megjelenik holnap után, az nagyon pozitív, de önmagában, hogyha mi ebben nem veszünk részt, mi nem megyünk ki aktívan, lakossági fórumokra, stb., akkor ez nem lesz egy működőképes rendszer, ami ténylegesen meg tudja védeni az érdekeinket.
Még egy dolog feltűnt, mindegyik javaslatotokat, ugye 20 pontba szedtétek ezt a javaslatcsomagot, be lehetne sorolni, vagy majdnem megfeleltetni az ENSZ fenntartató fejlődési céljainak, most egy intuitíve lapozgatom, és így ez tűnt fel, hogy ez mennyire szándékos, vagy csak véletlenül így alakult?
Hát nem volt szándékos, tehát nem néztük meg, hogy abban pontosan mik vannak, de egyébként nyilván az ilyen típusú dokumentumokban azért sokszor megtörténik, hogy van azonosság tekintete arra, hogy nagyjából ugyanazt akarjuk. Igen.
Már az előbb ezt egy kicsit forszíroztam, de mi az, ami következik a mostani, tehát ezután megjelent ez a felhívás, megjelent ez a aláírásgyűjtési szándék, miket léptek most, hogy a következő időszakban hivatkoztál is, hogy valamilyen kampányféle lesz, mik történnek majd?
Igen, hát egyrészt például meg fogjuk keresni mi magunk is, ez némi akadályba fog ütközni, mert bizonyos egyéni képviselők egyébként személyesen nem elérhetőek, és azért elég nagy pártfegyelem van a Fideszen és a Tiszán belül is. Hát nem tudjuk még, hogy mennyire lesz reális, hogy ők majd egyénileg az egyikük aláír valamit, a másik meg nem. De ideális esetben azért ezek önálló entitások, és ők önálló entitások, és aláírhatnák. Tehát, hogy meg fogjuk keresni őket, kérjük azt, hogy fogjanak ezzel kapcsolatban állást, vállaljanak pontokat, és nyilván ebben kérjük egyébként az aláírók meg a támogatók segítséget, hogy ők is keressék meg, és ilyen módon is gyakoroljunk nyomást ezekre az egyéni képviselőjelöltekre.
Hol lehet mindezt megtenni, hol lehet elolvasni és aláírni ezt a petíciót?
A zöldfordulat.hu/közös-jövőnk minimuma oldalon, de igazából ha a zöldfordulat oldalára valaki fölmegy, akkor ott meg tudja találni az egész közös jövőnk minimumát, és a csatlakozási lehetőséget, az egészet le lehet tölteni. De hogyha bárki ír nekünk, akkor még adunk ahhoz is segítséget, hogy tudja megkeresni a saját képviselőjelöltjét.
Ez most már egyéni aktivitásokat is részvételt jelentene egyelőre még ezen a minimum szinten. Kívánjuk, hogy minél többen érjenek el benneteket. Nyilván ezek nagyon fontos kérdések, ráadásul most csokorba kötve, hogy mit sikerül elérni majd a képviselőjelölteknél, aztán majd a képviselőknél. Ez egy következő lépés, de hát erre majd akkor térjünk vissza, amikor ennek aktualitása lesz. Most minden esetre örülünk, hogy ezt megismertük, és hát szeretnénk, hogyha minél többen keresnének benneteket. Sok sikert kívánunk.
Én is ebben bízom. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Az elmúlt percekben a közös jövőnk minimumáról beszélgettünk. Őri Ádám volt a vendégünk. Szia, viszlát!
Sziasztok!
Perc.
A Political Capital és a Civilizáció Koalíció minden két évben megismétel egy olyan kutatást, amely a civil szervezetekről szól, még pontosabban arról, hogy hogyan ítélik meg az emberek a civil szervezeteket, a civil szektort hazánkban. Most éppen ezzel a címmel olvastunk egy anyagot, miért nem támogatják a civileket. 2026. februárjában jelent meg ez a jelentés, amely tehát a tavalyi eredményeket foglalja össze. Mindenről Molnár Csabával beszélgetünk a következő percekben a Political Capitaltől. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Nem a hallgatókat.
Sok aspektusa van ennek a kutatásnak, most igazából arra lennénk kíváncsiak, ami az 1%-kal kapcsolatos kutatási eredményeket foglalja össze, de alapvetően azt látjuk, hogy a megkérdezettek kétharmada fontosnak tartja a civil szervezetek munkáját.
Igen, azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy többség gondolja azt, hogy az a munka, az a tevékenység, amit a civil szervezetek végeznek, az nagyon fontos, és ez mindenképpen ígéretes a jövőre nézve, és talán ennek okán az 1%-os felajánlási kampányokban is érdemes erre a nagy támogatottságra építeni. És amikor az 1%-os felajánlásra kérdeztünk rá, akkor egyrészt megpróbáltuk annak utána járni, hogy ennek az elmaradása mögött milyen tényezők állhatnak, és különböző lehetőségeket vázoltunk föl abban a reprezentatív közönkutatásban résztvevőknél, és azt tapasztaltuk, hogy nem rajzolódik ki ilyen nagyon egyértelmű többségi akadályozó tényező, ugyanis hát a megkérdezettnek a 30%-a, mármint azoknak, akiknek lett volna mit felajánlani, mert volt jövedelemadójuk, de mégsem tették, azoknak a 30% azt mondta, hogy egyszerűen elfelejtette, hogy fel lehet ajánlani a jövedelemadó 1%-át is, és további 22% mondta azt, hogy nem ők készítik el ezt az adóbevallást, és nem látták, míg nagyjából ennyien 21% mondta azt, hogy nem ismer olyan civil szervezetet, amelyiknek szívesen adaná a jövedelem adójának az 1%-át. Azt gondolom, hogy ezek az eredmények azért fontosak, mert hogy ezek felhasználhatók talán a kampányban olyan értelemben, hogy érdemes gyakoribb emlékeztetőket küldeni, vagy azt arra felhívni az embereknek a figyelmét, hogy van ez a lehetőség, amivel felajánlhatnak 1%-ot a jövedelemadójukból a civil szervezeteknek.
Sokszor tapasztaljuk azt, vagy legalábbis többször hallom, hogy az a kicsike 1% mit számíthat azoknak a szervezeteknek, amiket én fel tudok ajánlani, de ez a sok kicsike 1% elég jelentős összegeket jelent.
Igen, abszolút összességében nagyon sok szervezet kapott, és amennyire ismerem a statisztikai adatokat erről, ugye az látszik, hogy volumenében az jelentősen nőtt a felajánlott összegnek az értéke, még úgy is, hogyha az inflációt, meg hát a jövedelmi változásokat figyelembe vesszük, tehát ez is egy fontos tényező, és egyébként a kutatásunkban, meg a korábbi kutatásunkban is kérdeztük ezt, hogy mennyire sokan gondolják azt, hogy az ő felajánlásuk az nem annyira jelentős a civil szervezetek életében, és ez az érvelés, ez viszonylag alacsony említettségű volt, szóval, hogy ezek, amiket korábban említettem, hogy elfelejtették, vagy nem ismernek olyan civil szervezetet, ezt többen említették, szóval ezek azok a tényezők, amelyekre talán érdemes jobban fókuszálni.
Én nem láttam az adatokat, szóval legfeljebb csak félelmem lehet ezzel kapcsolatban, hogy a nagyobb szervezetekhez nagyobb összegek érkeznek, és a kisebb szervezetek között szóródnak szét a kisebb felajánlások, hogy ez az olló talán nyílhat. Nem tudom, hogy ez a trend valós-e, vagy inkább csak az én félelmem.
Hát annyira pontosan én sem néztem meg ezeket a historikus adatokat. Ugye én alapvetően a mi közös közönkutatásunkra fókuszáltam, tehát erről tudok adatokról beszámolni. Itt ami biztos, hogy arra is rákérdeztünk, hogy a jövőre nézve, hogyha valamilyen formában támogatnának civil szervezetek, azt milyen formában tennék meg, szóval itt is a legnagyobb említettsége az 1%-os felajánlásnak volt. Tehát ez az, ami igazából az embereknek nem kerül pénzébe, hanem csak egy kis idejébe, meg odafigyelésbe kerül, szóval ez az, amire lehet talán építeni.
És talán a felajánlás sem bonyolult, hogyha az ember elkészíti az adóbevallását, vagy ránéz, és akkor ott ki kell tölteni ugye két űrlapot, az egyiket a civileknek szóló 1%-ról, a másikat pedig az egyházaknak szóló 1%-ról, hogyha nem változtatnunk az utóbbi, ugye automatikus, az elsőt mindig meg kell tenni, mármint a civilekkel kapcsolatban, de a kérdésem, szóval nem bonyolult ez a folyamat.
Igen, ez egyszerű, és kíváncsiak voltunk arra, hogy ezek a technikai, online technikai feltételek, tehát például az ügyfélkapu vagy a digitális állampolgárság programban való regisztráció, ezeknek a megléte, vagy éppen a meg nem léte, az befolyásolhat-e a felajánlást, és érdekes módon azt tapasztaltuk, hogy nek nem volt hatása rá, tehát a mi közönkutatási mintánkban azok, akiknek volt ilyen online regisztrációk, és azok, akiknek nem volt, ugyanolyan arányban ajánlották fel az 1%-ot. Szóval, hogy ez nem egy hátráltató tényező, de azt sem mondhatjuk, hogy ezzel az online rendszerrel könnyebben vagy többen tudnának felajánlani. Szóval ez is egy érdekes eredmény volt a kutatásból.
Mennyire hűségesek az adózók? Mindig ugyanannak a szervezetnek adják, vagy inkább váltogatják?
Igen, ez volt a másik aspektus, amit idén először, illetve tavaly, mert tavaly november végén, december elején volt az adatfelvétel, szóval most először kérdeztünk meg azoktól, akik ajánlottak, hogy mennyire változtatnak évről évre, mennyire vannak elköteleződve, mennyire hűségesek az adott szervezethez, és azt tapasztaltuk, hogy alapvetően két nagy csoport körvonalazódott, az egyik csoport, ez a felajánlóknak a 40%-a, azt mondta, hogy mindig ugyanannak adja, mindig ugyanannak a szervezetnek, és volt egy szinte ugyanekkora 39%-os csoport, akik pedig azt mondanak, hogy ők időnként változtatnak, nem mindig ugyanannak a szervezetnek adják, és megnéztük, hogy milyen társadalmi csoportokra jellemző ez, illetve a másik, és azt tapasztaltuk, hogy a nők és az idősebbek, ők hajlamosabbak mindig ugyanazt a szervezetet támogatni, tehát ők jobban el vannak köteleződve valamilyen választott szervezet iránt, míg a férfiak és a diplomásokra jobban jellemző, hogy ők időnként változtatnak.
Kérdezték esetleg azt, hogy mit tehetnek a civil szervezetek annak érdekében, hogy ne vesszenek el ezek az 1%-os felajánlások? Várnak-e valamit az emberek, az érintettek a civil szervezetektől?
Hát a kampány tekintetében nem kérdeztük ezt az aspektust, hogy ők mit várnak, de az látszik, hogy például az egy jelentős csoportra igaz, hogy nem ismeri a megfelelő civil szervezetet, tehát valójában a tájékoztatása, az ismertségre lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy esetleg többen ajánljanak fel azáltal, hogy megismerik ezeket a szervezeteket.
Ez az önök által elkészített jelentés biztosan hasznos lehet civil szervezeteknek is, persze a felajánlóknak is. Hol lehet mindezt elérni?
Hát a politikalcapital.hu weboldalán elérhető ez a mostani kutatásunk is, illetve a három megelőző kutatás is, mert ez most már, ahogy az adás elején említette, tényleg négy egymás követő kutatás, amelyekben voltak megegyező kérdések, tehát alkalmas arra, hogy valamilyen szinten nézzük ezeknek a társadalmi vélekedésnek a változásait az idők folyamán.
Minden esetre öröm, hogy a megkérdezettek 87%-a nyitott arra, hogy jövőben is támogassa a civileket. Mi is bíztatunk mindenkit arra, hogy éljen az 1+1%-os felajánlással. Természetesen a civil rádió is kedvezményezettek között lehet, szóval mindenkit buzdítunk erre is. Köszönjük szépen Molnár Csabának, a Political Capitaltől, hogy elmondta nekünk ezeket az információkat az 1%-os felajánlásokkal kapcsolatban. Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Et passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léger. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Shadaya, la mova, la lira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents, c'est marrant, c'est remous. Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
114, 115, 116,
117 perc.
Én csak a múlt héten, de lehet, hogy már korábban elindult egy érdekes új kezdeményezéssel találkoztam, Civilek új alapon kezdeményezése neve ennek. Nyirati Andrást hívtuk föl, Pécset, aki az Emberség Erejével Alapítványnak a vezetője, de többen vannak, akik, ha jól tudom, nem is elsősorban zárt közösségi intézményben, hanem ilyen baráti összefogásból, de elindítottak valamit. Szóval Nyirati András van a vonal másik felén. Szia András, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia, köszöntöm szépen, vagy köszöntöm a hallgatókat.
No, mondj egy pár szót erről, mert én csak ilyen átlabotában írtalak körül benneteket.
Nagyon tetszett a megfogalmazásod a baráti ilyen összeállásról, mert hogy mindenképpen mondhatjuk, hogy így indult ez a történet, hogy hát elkezdtünk különböző ilyen azt hiszem, ilyen külső hatások miatt így arról beszélgetni, hogy ugye azt talán vitathatatlan, hogy kialakult a magyar civil szférában is egy ilyen polarizáció.